Könyvben utazom, még mindig Olá Andrea vagyok, és vendégem Fini Petra író, akinek Ultramarin című kívül-belül nagyon szép könyvéről beszélünk. Hogy belül miért, arról már hallhattatok, hogy miért mondom, hogy kívül, hát mert csodás a könyv borítója is. A felnőtté válásról, a barátság erejéről, de törékenységéről is beszélgetünk, és szó lesz Budapest történetéről is, a háborút átélt szülők letehetetlen terheiről, amelyek meghatározták gyerekeik életét. De a képzőművészet és a zene is fontos motívumai a regénynek, ahogyan felbukkannak például izgalmas utalások más a szerző számára és egy generáció számára feledhetetlen irodalmi művek is a szövegben. Folytatom tehát az interjút Fini Petrával. Neked az természetes, hogy a művészet, vagy a képzőművészet, vagy akár a zene lesz a lázadásnak, a szerelemnek, az összetartozásnak, és számos más dolognak is a kifejező eszköze? Vagy ez egy jó írói módszer?
Ennek a történetnek az esetében a zene kettő dolog miatt került be. Az egyik, hogy amikor elkezdek írni egy történetet, akkor nem tudom, mennyire érzékelt, hogy egy picit azért én próbálok a stíluson változtatni. Tehát ez most máshogy gördül ebben a könyvben, a mondatok meg a struktúra is talán egy picit más. Tehát zeneileg komponálom meg. Igazából a mondatokat hallom először. Lehet, hogy azért, mert én magam is sok klasszikus zenét hallgatok, vagy mert zongoráztam sokáig, és ezért úgy éreztem, hogy a komoly zene az egy nagyon fontos ívet adhat a történetnek. Másrészt pedig, mivel egy fontos szál, bár nem annyira sok esemény játszódik Prágában, Prága számomra elképzelhetetlen a komoly zene nélkül. Tehát ott eleve az egész kultúrát járja a várost, tehát olyan, mintha így megállt volna az idő körülbelül. Ugye a prágaiak nagyon szeretik is a kultúrájukat, és makacsak is ebből a szempontból a második világháborúban nem hagyták, hogy szétbombázzák az ő kis szép belvárosukat és tündér épületeiket, tehát a civil lakosság összefogott. De a zene az különösen fontos, tehát sokat is járnak koncertre, és egy prágai ismerősöm szerint minden második prágai zenész, komoly zenész, tehát hogy nagyon-nagyon mélyen művelik és szeretik, és nem véletlenül lettek a Ninának, a Cseh származású lánynak a szülei is zenészek, és nem véletlenül kerül egyébként a két művészeti ágnak képviselője közel egymáshoz, tehát a Belfagora képzőművészettel és a Nina a komoly zenével, és ez egy picit talán egy ilyen plusz lüktetést is tud adni a szövegnek, én azt gondolom, és hogyha valakinek van kedve, akkor egyébként lehet csinálni Spotify listát is, mert nagyon sok zenei utalás van a könyvben, úgyhogy összerakni és úgy olvasni a regényt adott esetben, hogy ezt azokat hozzáhallgatja.
De jó. Nagyot váltunk, mégpedig a történelemre megint vissza, csak az mindig olyan fájdalmas és nehéz. Van egy részlet, ami szerintem nagyon sok budapestit meglepett. Felolvasod ezt?
Mert a Szénatér földje már csak ilyen, hogy az egyszer megindul, és lángra gyúl, aztán jól keblére öleli a holtakat. Mondtam is 1956 után Kelemen Jánosnak, te apjuk. Most már igazán költözzünk el innen, tudom, hogy örök lakás, meg hogy a szüleimé volt, az is csoda, hogy megtarthattuk, és jó helyen is van. De ez a jó hely valójában egy óriási temető, egy hatalmas szellemtanya, ahol nem kartonruhás nők és ballonkabátos férfiak járnak kelnek, hanem kísértetek.
Mesélsz erről, hogy ezt hogyan kell érteni?
Hát ugye vannak bizonyos terhelt terek Budapesten, több ilyen is talán. A második világháború az nyilván nagyon sok drámát hozott a városnak, tehát ha nem is úgy kell elképzelni, mint Stalingrád ostromát, de Budapest az teljesen le lett rombolva. Emberileg, lelkileg, épületileg. Ugye olyan táblákat raktak ki, ez a regényben is szerepel, hogy Budapest lakói gyertek föl az óvahelyekről, és kezdjétek el újraépíteni a várost, tehát mint a rettegő patkányok gyakorlatilag még a pincékben bujkáltak, és hát nem csak a nappalia volt lebombázva az embernek, de mindene eltűnt, és mindenhol halottak. Akár halott lovak, amiből nyilván enni lehetett hazavinni, de mindenhol halottak voltak és romok. És hát a Szénatér környéke az a kitörésnek köszönhetően volt ebből a szempontból extrán tragikus. Ott gyakorlatilag egy ilyen mészárszék volt, egy vérfürtő, és hát a környék is teljesen le volt dózerolva, és hát a szomorú, nem tudom, ismétléseként azért 56-ban is történtek itt dolgok. Igazából sok halál és tragédia kapcsolódik a helyhez, hasonlóan a, nem tudom, vérmezőhöz akár, ahol gyakorlatilag ilyen romokkal, holttestekkel és törmelékekkel lett feltöltve az amúgy régebben mélyebben levő terület, ugye azt ilyen repülőtérnek használták a második világháborúban. Tehát sok olyan budapesti épület van, ez most nem azt mondom, hogy csak úgy lehet sétálni a városban, hogy állandóan könnyezünk, és ezekre a dolgokra emlékezünk, de hogy megharcolta a városa a maga küzdelmeit, és szerintem érdemes azokra az emberekre emlékezni, akik itt az életüket veszítették, annak ellenére, hogy pont az említett ház, ami a ugye akkor már Mártirok útja, most Margit körútnak az egyik sarokháza, ez a jégkert mellett, tehát szinte az első épület, ami így elindul jobb oldalt a Margit körúton, egy ilyen nagyon érdekes szögben vannak ilyen sarok ablakai, és egy picit így rá lehet látni a Szénatérre is, meg a Fényszély piacra, meg a Millenárisra, egy nagyon-nagyon különleges épület, és tényleg egy szerintem zseniálisan körbe fényezett és napsütötte épület, tehát egy csodálatos épületről beszélünk, de mégis történtek itt szomorú dolgok. De nem úgy képzelje el a hallgató nekint, hogy csupa ilyen második világháborús, nem tudom, mészárlás jelenik meg benne, mert közben a Budapest történelméből én azt gondolom, hogy kifejezetten szórakoztató és érdekes elemeket is beemelek. Tehát a Faházi János például, aki megjelenik, a mai napig felbukkan egyébként a Lövőház utcában, és lehet vele találkozni, hogyha valakit érdekel a dolog. Egy nagyon híres pingpongozó volt, aki nem csak a sport eredményeire volt híres, hanem arról, hogy nagyon szórakoztató módon, mint egy cirkuszi előadást tudta előadni egy-egy ilyen pingpong meccsét, és különféle tárgyakkal képes volt pingpongozni, és ezekből bemutatót is tartott a Palatinus strandon többek között, ahol ki lehetett őt hívni egy-egy meccsre, és itt lehetett ez egy strandpapucs, egy tégla, vagy bármilyen furcsaság, ugye a regényben egy lángos, cikkatlángos, amivel ő játszik. Ő is egy ilyen üdes színfoltja, én azt gondolom, az akkori Budapestnek, vagy például az épülő Erzsébet híd, amire egy picit így megemlékezek. Aki akkor volt fiatal, azt talán tudja az idősebb generáció közül, hogy évekig jártak ki a rakpartra budapestiek, és mint egy ilyen show műsort nézték, hogy hogyan épül az Erzsébet híd. Ugye vörösses színű volt az alapozás, tehát nem úgy kell elképzelni, mint most, és technikailag is, ugye ez egy modern és másik kinéző híd volt, és a legkésőbb elkészült hídunk a bombázások után, hidak lebombázása után, és ez egy ilyen közösségi program volt figyelni, hogy hogyan épül, és erre sokan emlékeznek még. Tehát egy csomó olyan elemet is beleraktam, vagy a strandkultúra, hát én azt gondolom, hogy az egy talán még most is mond valamit, nem tudom, a fiataloknak, de már nem ugyanaz, mint nekünk, hogy tényleg hűtőtáskában vittük a kaját, pingpongoztunk, és egy napot eltöltöttünk, és ez is egy ilyen közösségi élmény volt, és egy hatalmas dolog strandra járni, vagy akár szintén a Palatinuszon mondjuk a hullába bemenni, és egyet csobbanni, és hullámozni a vízben. Tehát egy csomó olyan dolgot próbáltam megjeleníteni, vagy a motorozást. Tehát ez ilyen olcsó, könnyen elérhető, úgymond élvezetek, vagy sportélmények a szocializmusban nagyon sokat tudtak adni az embernek. Tehát az egyik kedvenc motorom, mert annyira szép szerintem a Csepel Panni, az egy külön fejezetet kapott, mert annyira zseniális szerintem egy picit az ilyen olasz kisvárosok vagy nagyobb városoknak ezt a motorozós moped hangulatát hozza vissza, és itt sem bírtam kihagyni, hogy ilyen kulturális, vagy akár természeti szempontból is érdekes és örömet adó dolgokat beemeljek. Tehát ezt, aki szeret kirándulni, azoknak a hallgatóknak javaslom, jön a jó idő, menjen el Csákvár környékére, és nézze meg azokat a dombokat, ami szerepel a könyvben is, és tudom olvasóimtól, hogy készülnek rá, és megnézik, ahol kövekből szoktak kirakni különféle feliratokat, nyilván szerelmes feliratokat, hogy ki kivel szerelmes, egészen nagy betűkkel, és ezt tehát így madártávlatból is lehet látni, és nagyon-nagyon különleges élmény, időnként lehet találkozni a pásztorral és a birkáival is. Én jót beszélgettem vele, amikor arra felé jártam, tehát azt sem kitalált, és ilyen derűsebb dolgokat is azért beleírtam a regénybe, hogy ne csak szomorkodás legyen benne.
Igen, én erről akartam is beszélni, hogy éppen ez a magával ragadó a könyvedben, hogy itt vannak ezek a fiatalok, akik csak szerelmesek akarnak lenni, akik szeretnének szabadon, jól érezni magukat, miközben folyamatosan a szüleik története visszarángatja őket egy olyan módba, ami nem az övéké. Igen. Ebben más az ő életük, mint a mai fiataloké, hogy állandóan ott van komoran az a nem nagyon távoli múlt.
Igen, ugyanakkor egy picit lehet, hogy vitatkoznék ezzel, mert a mai fiataloknak meg szerintem a legnagyobb drámája az, hogy tehát most már felnőtt egy olyan szülőgeneráció, akik nem tudok rá más vagy jobb szót, mint hogy telefon és internetfüggők, és rengeteg történettől fosztódnak meg a családi beszélgetések, tehát üresednek ki a családi ilyen kommunikációs platformok, otthoni akár, nem tudom én, ebédek, vacsorák között, vagy a régmúltnak a történetei. Tehát én azt látom, hogy ugye az én korosztályom, ez a 30-40 éves korosztály, már nem ad át annyi családi anekdótát, nyilván ezek közül lehet olyan, ami megterhelő, mint ahogy a Kelemenék esetében, és nem feltétlenül pozitív, de ez ad gyökeret egy gyereknek, tehát akár pozitív, akár negatív. Bizonyos családi történetekre szükség van, mert hogy ez a család, nem tudom, tudatalattiának a lelki szőnyegéhez egy-egy csomót mindenki hozzátesz, de ahhoz kell tudni, hogy mi az alap, hogyan tudja ő színesíteni a maga kis csomóival, de hogy mihez teszi hozzá, nem a levegőbe fűzzük bele a dolgokat, vagy szőjük hozzá a saját történetünket, és ettől meg egy picit szegényebb talán, vagy sivárabb, vagy ehhez képest a mai fiatalok élete, és ezért megpróbálnak ilyen külön saját történeteket kitalálni, de nehezebb. Szóval én azt gondolom, hogy a social media és ez a nagyon-nagyon erős ilyen online függőség, ez azért sokkal erősebben rombolja a családi kapcsolatokat is. Kevesebbet mesélnek egymásnak az emberek.
Uh-huh. És ennek komoly következményei lesznek. Igen, hát ezt 10-20 év múlva fogjuk megtudni. Még két téma van, ami összetartozik. Ugye utaltál az Ottlik iskolahatáron regényre, és megjelenik itt egy filmforgatás, Pál utcai fiúk filmforgatás, és egyébként a nevek is, mert a pásztorék itt azok, akik terrorizálják a barátokat. Uh-huh. És azon gondolkodtam, hogy ez hogyan szervül, vagy nem tudom, hogy szervül-e, de hogy hogyan íródik egy regény, ahova ennyi hatás bejön, és hogy ez neked miért izgalmas ezzel dolgozni?
Egy nagyon komoly kalapemelés. Ezek előtt az írók előtt, mint hogy Salinger is megjelenik, ugye a Rákóczi gimiben tanított annak idején Gyepes Judit, a Salinger Zaphegyezőjének az első fordítója, és ő is meg van említve. És ez a három regény, a Pál utcai fiúk, az iskolahatáron, meg a Zaphegyező, igazából én úgy gondolok rájuk, mint ha a palettára ezt a három színt így pluszban még kitettem volna, egyfajta hangulatot ad, emberségből, világlátásból, humorból, szerintem annak ellen nagyon szomorú adott esetben például a Pál utcai fiúk végkifejlete egy elképesztően hajlékony eleven és nagyon szép nyelvvel és humorosan megírt történetről beszélünk, nagyon szeretem Molnár Ferencnek a stílusát, mai napig szuperül olvasható szerintem. Teljesen triviális módon került a történetbe amúgy. Én amikor újra kell olvasni a lányaimnak könyveket, és most előkerült a Pál utcai fiúk is nemrég, akkor velük együtt el szoktam olvasni, mint hogy a memoritert is mindig megtanulom velük, nagyon szeretek verset tanulni, és akkor döbbentem rá, hogy jé, hogy hát ez mennyire csodálatos ez a szöveg. Tehát így újra beleszerettem, már nem tudom hanyatszorra, a Pál utcai fiúk szövegébe, és a Salingerrel is volt egy ilyen, pár évente szoktam újra olvasni a könyveit, egy ilyen megint bele szeretésem. Én ahhoz az iskolához tartozom, akik a régi fordítást szeretik az Zaphegyezőnél. Vannak ilyen furcsaságaim, valamiért úgy ült a fülembe, ezt szoktam meg. És azért ez egy kultikus regény volt itthon is. Nagyon meg tudta szólítani a fiatalokat. Tényleg valahogy olyan stílusban beszél a főhős, hogy mindenki azt gondolja, hogy hát ez ő fejéből szól, az ő gondolatait tolmácsolja gyakorlatilag, és ezért gondoltam, hogy az ő színeik, ezeknek az íróknak a színeik talán tudják még pluszban árnyalni az én történetemet is.
Na jó. Van még egy idézet a barátságról. Ugye én választottam ezeket az idézeteket. Kíváncsi lennék egyébként egy másik beszélgetés során, hogy te ezekhez a témakörökhöz milyen idézeteket hoznál. Megvan?
Én soha nem üvöltöttem még úgy, és a mellkasom is lila lett másnap, úgy dörömböltem rajta. Még soha, de soha nem éreztem magam olyan erősnek és annyira egy falka tagjának, mint akkor. Tudtam, hogy mi hárman örökre megmaradunk egymásnak. Hátunkat egymásnak vetve, örökre egymásért fogunk harcolni. A farkasok végül ilyetten megfutamodtak.
Van még egy ilyen élethalál helyzet, ugye a hídon, uh-huh. amikor ez a három fiú bajba kerül, és megmentik egymást, és ebben a korban a barátságnak nagyon nagy jelentősége Igen. van, és tényleg azt gondolja az ember, hogy ez örökre szól. Miért foglalkoztatott az téged, hogy mitől válik ez törékenyé ez a kapcsolat?
A barátság az, hogyha úgy veszük, akkor nagyon érdekes, hogy miért pont fiú barátságot vizsgálok,
hát
miért nem női barátságot. De valahol valamelyik könyvben olvastam azt, hogy mennyire különböznek a férfi barátságok a női barátságoktól, és gondoltam, hogy ennek próbálok utána menni, hogy vajon tényleg így van-e, mert valójában az ő hármasuknak, a falka érzetüknek és egymásért harcolásuknak egy remek pandanja és későbbi beismétlése az, ahogy a lányok kiállnak Giziért, a fűvészkertes ilyen megtámadás jelenet után, és csak két szóban elmondom a hallgatóknak, mert volt egy fantasztikus sportoló nő, az első maratonfutó nő, aki úgy tudta lefutni ezt a távot, hogy annak idején még azt mondták, aki szeretett volna versenyezni, hogy hát leszakad a méhen, nem futhat, meg nem tesz jót a szerveinek, tehát egy nőnek ez nem való. És áll néven, és úgy nevezett be, hogy gyakorlatilag nem vált nyilvánvalóvá a versenybíró számára, hogy egy nő is rajtoz áll, csak amikor már effektíve versenyen futott, a barátja is ott volt, ő Katrin Switzer, és megpróbált a versenybíró, amikor ez leesett neki, konstatált, hogy egy nő is fut az ő verseny így kirángatni a futó tömegből, és nem hagyták. Tehát a többi férfi sem hagyta, illetve a barátja is, és így lefuthatta a távot, és ő volt az első maraton futó hölgy, és ez nem sokkal a regény ideje előtt történt, tehát Gizi tudott erről, és van egy ilyen jelenet, amikor azok a gimnáziumi lányok, akik egyszerre féltékenyek rá, és nézik le, tehát nagyon kettős a hozzáállása az iskolába járó lányoknak hozzá, nincsenek igazi barátságai, még a Ninával való barátság is egy ilyen kettős, kicsit ilyen kihasználja őt, nem tud hozzá, hogy viszonyul, nem tud igazán megnyílni.
Mert hogy Gizi ennyire feltűnő.
Feltűnően szép és kihívóan öltözködő valaki, és erre még rá is tesz jó pár lapáttal. Nyilván neki meg az a háttere, hogy egyszerűen az apjától nem kapja meg ezt a te vagy a számomra a legszebb királylánya, minden kislánynak meg kéne kapni az apukájától, és ezért fiúktól próbálja ilyen-olyan futókalandokkal begyűjteni az apai szeretetet vagy figyelmet. De hogy ott végülis a Gizinek sikerül valós női barátságokat kiépíteni. Ugye neki is sokat kell dolgozni azon, hogy egy picit így újraépítse magát, hogy megtalálja magát, vagy rálásson a saját gyengeségeire. Tehát azért valamennyire talán most arra akarok kilukadni, a női barátságokat is be tudta mutatni részben, de alapvetően ez a fiú barátság izgatott. Azért kellett a katonai iskola is, mert ez picit olyan, mint az ilyen indián harcosoknak az egymásért való kiállása, vagy tényleg a háborúban, ahogy a katonák egymásért harcolnak. És
bajtársiasság.
A bajtársiasság. Tehát, hogy ez a könyv valójában a bajtársiasságról és a becsületről szól. Tehát a becsület lenne talán a legerősebb hívószó. A Kelemen ezt képviseli, én azt gondolom, és ez mindenféle katolikusságtól, meg egyébtől független. Ez egyszerűen az az ember anyag, amiből ő lett gyúrva, az ennyire sűrű, tömény, jó minőségű, időt álló aranyból van a szíve. Ezt kalapálhatja bármi, nem megy tönkre, érheti bármilyen külső hatás vagy erózió. És ezt a típusú arany szívűséget képviseli a Kelemen, és tanulja meg előbb-utóbb a regénynek jó pár szereplője, nem mindenkinek sikerül, de sokaknak sikerül a közelébe érni. És ugye az aranytollak is megjelennek, meg az aranynak is lesz végül jelentősége majd a történetben, ami a borítón látható. Tehát a barátságot, mint egy ilyen jellemformáló, ilyen élet előszobát, vagy előiskolát szerettem volna bemutatni. Ha szerencsések vagyunk, akkor fiatal korunkban olyan barátságaink lehetnek, amik felkészítenek mindenre az életben.
Ultramarin, Fini Petra íróval beszélgettem nagyszerű regényéről, amely a 21. század kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata meghallgatható a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján, ahol további színeket mutatunk a regényből. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, egy hét múlva újra találkozunk, Olá Andreát hallottátok.